Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 5. Zsoltárunk első versét énekeljük. 5. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Úristen, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe. Foglaljuk el helyeinket, magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 225. számú dicséretünk első 5 versét énekelve. 225. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 6. részéből, a 19. verssel kezdődő és a 34. verssel bezáródó hosszú igeszakaszból tekintettel erre ülve hallgassuk Isten igéjét. Az Úr Jézus szavait olvasom. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem eszi, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. A test lámpása a szem, ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, hogy mit egyetek, mit igyatok, sem a ti testetek felől, hogy mibe öltözködjetek, avagy nem több éj az élet, hogy nem az eledel és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, nem vetnek és nem aratnak, csűrbe sem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok éj azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább éj titeket, ti kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Hívunk Szentlélek, Isten jövel, olyan nagy szükségünk van a jelenlétedre és csodálatos munkádra. Nélküled kemény és hideg marad a szívünk, hiába halljuk az evangéliumot. Nélküled süket a fülünk, engedetlen a lábunk. Ha te nem munkálkodsz, mi mozdíthatatlanok vagyunk. És ha mégis megmozdulunk, nélküle csak életünk régi kerékvágásaiban haladunk. Megvalljuk sokszor reménytelenül. Jöjj, Szentlélek Isten, és segíts! Segíts hinni az ige igazságait. Jöjj, lélek, és segíts hinni a Krisztus Jézusban. Jöjj, lélek, és segíts hinni a mi atyánk figyelmes és gondviselő szeretetében. Jöjj, lélek, és hadd szólaljon az ige nekünk szóló módon, Isten valóságos szavaként. Jöjj, lélek, és melegítsd fel a szívünket. Nyitogasd az értelmünket, egész bensőnket és akaratunkat. Isten csodálatos szava az ige előtt. Köszönjük, édesatyánk, hogy könyörgésünk eljutott füledig és szívedig. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a gyülekezeti kórus szolgálatát hallgassuk meg. Kedves testvérek, az ige meghallására készülve mi is énekeljünk 151. számú dicséretünket. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Fennállva énekeljük. Thank you. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből. A Máté írása szerint való Szent Evangéliumból, az Evangélium 6. részének 24. versét. Ezt mondja az Úr Jézus, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mögöttünk lévő hét estéjeire hívtam a gyülekezet minden tagját, és nagyon hálás a szívem, azokért, akik eljöttek ide estéről estére, és együtt készülhettünk, ahogy a református keresztény egyház élet gyakorlatában oly természetes dolog, hogy a nagy ünnepekre lélekben is készülünk. Ezt tettük mi a mögöttünk lévő hét estéjein, és annak különösen is örültem, hogy voltak ott olyanok, akik tényleg nem voltak még soha ilyen bűnbánati, előkészítő esti sorozaton, és mégiscsak eljöttek. Kedves testvérek, ezzel a sorozattal készültünk erre a mai vasárnapra, advent első vasárnapjára. És természetesen nem csak advent első vasárnapjára és az adventi időszakra készültünk, hanem karácsonyra is már. Ma már egy olyan vasárnap van, amikor a vasárnap zárva tartó üzletek javarésze is nyitva van. Megindult a testi fizikai készülődés is karácsonyra, bizonyára sok jó is van ebbe, bárcsak ugyanilyen lelkesedéssel készülnének az emberek a dolog lelki részére, a tartalmi részére karácsonynak. Mi pedig ezt szeretnénk. Kedves testvérek, ez a idei készülődése Európa népeinek sok szorongással és sok félelemmel együtt való készülődés lesz. Nyilvánvalóan olvasunk, hallunk híradásokat arról, hogy Európa különböző nagyvárosaiba mennyi szorongás van az emberekbe, hogy elmehetnek-e a nagy karácsonyi vásárokba, vagy nem. Elmehetnek-e nagy rendezvényekre, vagy nem. Hogy vajon a terror fenyegetettség, az a szorongás és félelem, amit kiváltanak a most történő események Európa népeiben, azok lecsapnak-e, megvalósulnak-e, vagy nem. Kedves testvérek, tulajdonképpen, amit már évekkel ezelőtt elkezdtek hozzáértő szakemberek először csak csendben, aztán egyre hangosabban mondani, bár a hangos szavúakat hamar elnémítja a média, arról kezdtek beszélni, hogy ha a dolgok úgy mennek tovább, akkor Európában háború lesz. Amikor évekkel ezelőtt ezt először olvastam csendben, azért kétségeim voltak e felől. Ma pedig már nyíltan beszélnek róla, hogy Európában háború van. Így készülünk ebben az adventben, erre az idei karácsonyra, ennek a tudatában, erre is figyelemmel. Kedves testvérek, ugyan a világ média jól megfizetett, legnevesebb sajtók, rádiók, televíziók igyekszenek minél többet elhallgatni, vagy hamis képet festeni arról, ami ténylegesen történik, de úgy gondolom, hogy minden hazug, csaló igyekezetük ellenére egyre világosabban kezdheti látni, érteni, Európa országainak népei, népességei azt, hogy mi is történik igazán velünk. Mi is történik igazán velünk? Kedves testvérek, minden háborúnak, ami az emberiség történetébe valaha történt, egyetlen egy oka volt és van. Nincs más oka. Az pedig mindig a háborút kirobbantók pénzimádata. Mert a pénzből lehet hatalmat csinálni, a hatalomból újra pénzt. Ezért teljes bizonyossággal lehet tudni, hogy mindaz, ami most történik Európában, és Európát érintve más földrészen vagy földrészeken, azt egyetlen egy dolog mozgatja, ez pedig a háborút kirobbantó emberek pénzimádata, pénzéhsége. A mammon. A történelem során, ha visszafelé megyünk, akkor a háború kirobbantásának mindig volt valami meséje. Soha nem tudtuk, mert soha nem mondták, hogy bármelyik háború, amelyik kitört, miért van. Régen ilyen dolgokat mondtak, hogy harcolunk a hazánkért. Induljunk harcolni a népünkért, az asszonyainkért, a gyermekeinkért, az igazságért, vagy éppen a revansért. Valamit mindig mondtak, de a valóság valójában soha nem ez volt, csak egyetlen egy dolog, a pénz. Most ilyet hallgatunk, hogy a kultúrák háborúja folyik. A civilizációk háborúja folyik. A világvallások háborúja folyik. Mese, mese, mese. Mindig volt mese. Mindig volt valami, amit el kellett adni azoknak, akiket harcba küldtek. El kellett adni valamit, amiért az életüket oda kellett, hogy adják. Mindig volt. Mindig hívták az okot valaminek. De minden ok legmélyén a mammon volt. A pénz. A mammon. Kedves testvérek, én úgy gondolom, hogy egy értelmes Bibliával a kezében élő ember számára, akit Isten igéje is taníthat, napnál világosabb a valóság. Ugye ezt a világot, ennek a világnak az ura, a Biblia így nevezi, a világ, ennek a világnak az ura, a sátán. Nem az Isten. A sátán. A sátán mozgatja, és a legfőbb mozgató ereje a pénz és a hatalom, ami ugyanazt jelenti. A mammon. A népeket pedig a politikusok mozgatják, össze-vissza mondva mindent az embereknek, és az egész rendszert pedig a média szolgálja ki. Mindig így volt, most is így van, mindvégig így lesz. Most éppen az egész fedőnevét úgy hívják, hogy liberális demokrácia. Kedves testvérek, a háború az emberek tömegeinek halála, népek kiirtása, milliós tömegek gyalázatos mozgatása, hazájukból való kizavarása, semmi nem számít. Csak a hatalom eszköze és záloga az imádott csereszabatos Isten, a mammon, a pénz. Ő az a másik úr, akiről Jézus beszél, ahogy olvastam az előbb az ígét. Mert két ura van a világnak. Kettő. És mindig csak az egyiknek lehet szolgálni, egyszerre a kettőnek soha. Az egyik Isten, a másik a mammon, mondja az Úr Jézus. Két úr körül paralizálódik az egész világ. Két úr körül. A többi mese, mese, mese. Csak kettő van, mondja Jézus. Vagy az Isten, vagy a mammon Isten. Az elmúlt heti sorozatunkban a két úr találkozásáról volt szó. A hét minden estéjén a két úr hogyan találkozik, és mi lesz ennek a vége? Izgalmas volt. Találkozott egy gazdag ifjú, akinek a mammon volt az istene, találkozott Jézussal, aki az Isten képviseletében, mint valóságos Isten volt itt test szerint közöttünk. Két úr találkozott. A történet szerint a gazdag ifjú vágyódni kezdett azután, ami hiányzott neki, és amit a gazdagságával nem tudott megszerezni, bár ugye állandóan halljuk ezt, hogy mindent megszerezhetsz, ha pénzed van. Mindent, az egész világ a tiéd lesz. Ennek a gazdag ifjúnak mindene volt, és mindent megszerzett. Mégis volt egy szörnyű szomjúság a lelkében. Rájött, hogy valamit nem tud megvenni. Valamit nem tud megszerezni. És annak a hiánya óriási erővel volt rajta, pedig ifjú volt. Mit cselekedjem, hogy örök életem legyen? Hiányzott neki a lelki élet. A lelki élet. Egyszer csak ráterhelődött, hogy enélkül nincs teljes élete. Ez a hiány viszi Jézushoz, futva, elé térdel. És azt kérdezi, mit cselekedjem. Ő, aki a mammon Isten uraságában élt. Jézus neki is elmondja, két úrnak nem szolgálhatsz. Vagy az Isten világába, rendjébe, hatalmába, uraságába lépsz be. Ez az egyik lehetőséged. Vagy a mammon istenségének uralmában maradsz, ez a másik lehetőséged. De ha örök életet akarsz, de ha üdvözülni is akarsz, ahogy mondod, akkor uraságot kell cserélned. Uraságot kell cserélned. Az nem megy, hogy megmaradsz a magad uraságába is, meg jössz az Istenébe is, az nem megy. Olyan ugyanis nincs, mert hogy nem lehet, mondja Jézus, nem lehet két úrnak szolgálni. A szolgálat azt jelenti, hogy az Uramhoz vagyok kötve. És két úrhoz nem tudsz oda kötődni egyszerre. Csak az egyikhez. Vagy-vagy. Jézus azt mondja, Istent imádd, és neki szolgálj. Eddig a pénzhez volt kötve az életed, a mammon Istenhez, de így üdvösséged sose lesz. A pénz nem visz az üdvösségbe. Megvásárolni sem tudod a helyedet. Oda csak velem együtt jöhetsz. Ezért mondja neki Jézus, jöjj és kövess engem. De ez az ifjú elment szomorúan, mert olyan áron, amilyen áron Jézus kínálta az üdvösséget, nem kellett neki. Mert Jézus azt mondta, engem csak szabad szívvel lehet követni. Amíg oda vagy láncolva a mammonhoz, a szíved fogolj. Amíg oda vagy láncolva bármihez, a szíved fogolj. Engem úgy nem lehet követni. Hiába is akarsz. És az üdvösségbe az út én vagyok az út. Nincs más. Ha oda akarsz jutni, gyere velem. De csak szabadon tudsz követni engem. El kellett volna engedni az egyik uraságot, de azt nem tudta megtenni, ahogy mondja az írás, mert gazdag ember volt. Kedves testvérek, szeretném, hogyha a mai Isten tiszteletünk hátralévő részében mindezeknek kapcsán egy kicsit gondolkoznánk együtt az anyagi javakról. Az anyagiakról. Kedves testvérek, az édenkerti bűn tragédiától indul az emberiség igazi nagy gondja. Rengeteg következménye lett az édenkerti bűnesetnek. Először is megszűnt az élő Istennel való személyes, látható, hallható kapcsolat lehetősége. Nincs többé a bűneset óta. Az Istennel való közösségből, az Istentől való eltávolodás lett. Aztán belépett a halál az életünkbe, a bűneset okán. Azzal, hogy belépett a bűn, irányt tévesztett az ember, és azóta iránytévesztett életet élünk. Rossz irányokba megyünk ahhoz, hogy boldogok legyünk. Rossz irányokba megyünk ahhoz, hogy békességünk legyen. Rossz irányokat veszünk Isten nélkül. A bűn nem más, mint céltévesztés. Aztán a látható Isten helyett elkezdte az ember imádni a bálványokat. Majd az égi testeket, az állatokat, és végül eljutott az ön imádatig. Isten imádása helyett. A sátán győztes megjelenése és munkája a földön azt jelentette, hogy belépett a második úr. És attól kezdve már két úr van. És az a második úr eléri az embereknél, hogy ott hagyják az Isten uraságát, és neki szolgáljanak. A mammon imádat nem más, mint a sátán imádása, akiről azt mondja a Biblia, hogy ember gyilkos volt kezdetektől fogva. Drága testvérek, mindenki szolgálja az egyik urat. Vagy a Jézus Istenét szolgáljuk, vagy a mammon Istenét. Valakinek mindnyájan szolgálunk. Jézus azt mondta, mert csak két úr van, akit szolgálni lehet. Tudjátok, a pénz az egy miniatűr mindenhatóság. Egy istenkedő miniatűr mindenhatóság az emberek szemébe. 100 emberből 99 azt mondja, ha pénzem van, mindenem van. Csak ez nem igaz. Mégis egy kis miniatűr mindenhatóság. Kedves testvérek, Jézus Krisztus a pénzzel kapcsolatosan két nagy kísértésről beszél. tanít mind a kettőről. Az egyik, amit tanít, az a gyűjtés, a sok. A másik, amit tanít, amikor nincs, és megszületik az aggódás. Mind a kettőből bűn születhetik. A sokból, ebből születik a gyűjtés, és a nincsből vagy kevésből, ebből születik az aggódás. Azt mondja Jézus, hogy a gyűjtés lelkisége azt jelenti, hogy szerezni és sokasítani. Egyszer meg kell szerezni, és ha megszerezted, sokasítani kell. Ott már soha nem elég. Minden erre nézve történik. Testvérek, de ez a fajta lelkiség, hogy szerezni és sokasítani, kizár minden magasabb rendűt és örökkévalót az ember életéből. A mának éltetés csak a testnek. Csak a testnek. Olyan ez, mint a bolond gazdag a Jézus példázatában, hogy sok, én lelkem sok dolgot termet, gazdag vagy, most már egyél, igyál, gyönyörködjél, mindened megvan, és Jézus megszólal, bolond. Elkérik a lelkedet az éjjel. Mi lesz azzal, amit gyűjtögettél? Te bolond. És mi lesz a lelkeddel? Amelyiknek ennyit mondtál a gazdagságodból, hogy egyél, igyál, gyönyörködjél. És a sorsa? Amikor Isten megparancsolja, hogy ne legyenek idegen isteneid én előttem, ne imádd és ne tiszteld azokat, erről a másik úrról beszél. Erről a másik úrról, akit Isten helyett szolgál az ember. Ne legyenek idegen isteneid, ne imádd, ne tiszteld, mert belekárhozol. Testvérek, a mammon imádat vakon sors. Vakonnak nincs szeme, ott él a föld alatt. Fényt sose lát. Egészen oda van kötve. Vakon sors. A világ világosságát csak az utolsó ítéletkor fogja látni. Vér és arany. Jézus azt mondja, gyűjts! Gyűjts! De kincseket a mennybe. Csere van. Gyűjts, de kincseket a mennyben. Mit gondoltok, drága testvérek, mi marad itt utánunk? Ha az én apámra vagy anyámra gondolok, olyan jó, hogy semmit nem örököltünk igazán. Nekem csak lelki dolgok maradtak utánuk. De azok ma is kincseim. Azt gondoljátok, hogy izgalmas lesz, hogy marad utánunk egy darab föld vagy egy ház, és hogy fogják dicsőíteni a nevünket, a gyerekeink meg az unokáink? Dehogy fogják. Tudjátok, mi a maradandó? Ami mennyei kincs, ami lelki, az örök. Azért érdemes élni. És ha csak annyi marad utánad, olyan jó volt vele együtt lenni, azt se tudom miért, de hiányzik. Nem a pénze, nem amit rám hagyott, az a lélek, aki ő volt, úgy hiányzik. Ez a kincs. Gyűjtsetek magatoknak mennyei kincseket.
földieket megeszi a mój és a rozsda, és jön a bankár, és elviszi. Régen is így volt. Ne ezeket gyűjtsétek, hanem mennyei kincseket. Keressétek hát először Istennek országát. Kedves testvérek, a földi kincsek függősége lehetetleníti a szabad szívet. Ezért mondja Jézus, mi nehezen mennek be a gazdagok Isten országába. A tevének könnyebb átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bemenni Isten országába. Mégis a kis miniatűr, istenkedő minden hatóságot, a pénzt, hogy imádtatja velünk a Mammon Isten. A Biblia eljut egészen odáig ebbe, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárognak az emberek, és ez a sóvárgás bűnökbe viszi őket. A pénz szerelme. A vagyon, a pénz, ha gyűjti, ha az egész szívét, élete biztosítékát benne látja az ember, bűn, bűn, bűn. De kedves testvérek, azzá tud lenni az ellenkező is. Ami sokkal inkább érint talán bennünket, az, ha nincs, vagy ha kevés van. Amikor valaki szegény, és tényleg afelett aggódik, hogy mit egyek, mit igyak, és mibe öltözködjem. Kedves testvérek, a sok éppen úgy, mint a nincs, vagy kevés van, a bűn eszköze lehet. És most nem kívánok a bűnözésről e tekintetbe beszélni, hanem arról, hogy miután a pénz valahogy sohase elég, akárhogy nézzük, sohase elég, ez szüli a gondot, hogy sohase elég. Megszüli a gondot. A gond elszívja az életünk erejét. És életre hívja az aggodalmaskodó, aggódó életformát. Testvérek, az aggódás bűn. Bűn. Jézus nagyon hosszan beszél, végig fölolvastam. A pénzzel kapcsolatos eme gondról, hogy aggódik érte az ember, mert nincs, vagy kevés van neki belőle. Az aggódó ember szemét először, szívét másodszor, ez a bűn elfordítja attól, hogy bizalmas viszonyba legyen Istennel. Úgy gondolja, hogy neki kell valami isteni mindenhatósággal előteremtenie azt, amire szüksége van. Ne aggodalmaskodj az életed felől. Mit tegyél, mit igyál, mibe öltözködjél? Azt mondja Jézus, nézd már körül. Nézd csak körül egy kicsit a világba. Látod az égi madarakat? Nem vetnek, nem aratnak. Istennek gondja van rájuk. Nézd csak a mező liliomait. Salamon minden gazdagságában sem tudott úgy öltözni, mint hogy a mező liliomait öltözteti az Isten. ne aggodalmaskodj. A te atyádnak tudomása van minden szükségedről. Ne aggodalmaskodj. Pál apostol ebbe eljutott odáig, hogy azt mondja egy helyen, én megtanultam, tehát nem tudtam, megtanultam, hogy amikben vagyok, megelégedett legyek. Nagy kincs a megelégedett élet. Nagy kincs. Amikor nem hajt az őrületig az ördög, ami ilyenkor adventbe, karácsony táján különösen is el tud hatalmasodni az ember lelkén. Gondot visel rólam az Isten. Az én dolgom aggódás helyett, hogy keressem Isten országát, és az ő igazságát, mindazt, ami Krisztusban megjelent. Keressem naponta a kegyelmét, a bűnbocsánatát, a váltságát. Keressem. És ha szükségem van, akkor, ahogy az ige mondja, hálaadással, mindenkor hálaadással tárjátok föl szíveteket az Isten előtt. Először köszönd meg, hogy kinyitottad reggel a szemed. Nem nyitotta ki mindenki reggel az éjszaka után a szemét. Köszönd meg, hogy van egy otthonod, hogy van mit enned, hogy van mibe öltöznöd, hogy vannak körülötted emberek, hogy kisütött a nap, hogy tudsz menni, hogy látsz, hogy hallasz. Mielőtt bármit mondanál az Istennek, köszönd meg, ezért ugyanis semmit nem tettél. Nem te sütöd a napot, nem te fújod a szelet, nem te adod a testednek az erőt, nem te őrizted meg magad, mind a te gondviselő, szerető atyád tette, érted és veled. Először nézz körül és köszönj meg mindent. Ha van még melletted valaki, köszönd meg Istennek. Ha van gyereked, köszönd meg minden nap Istennek. Ha van unokád, köszönd meg őket minden nap Istennek. Ha vannak testvéreid és barátaid, mire a köszönömök végére érsz, meglátod, mi fogja eltölteni a szívedet. Aggódás helyett. Talán már ki se fogod mondani, hogy Uram, olyan kevés pénz van a tárcámban. Talán már ki se fogod mondani. Mert rájössz, hogy ahogy gondot viselt rólam minden nap, tudja a ti mennyei atyátok, mondja Jézus. Tudja, mielőtt mondanátok. Tudja. Ne aggódj a te életed felől. Csak higgy. És egy Úrnak szolgálj, a Jézus Istenének, és mindazt, amire szükséged van, az Úr megadja néked. Amen. Köszönjük, Urunk, hogyha el tudod intézni a mi okoskodó, makacs, buta és engedetlen szívünkkel, hogy először minden nap felfelé nézzünk, keressük a te országodat és annak igazságait, és minden megadatik nékünk, akkor átéljük minden nap ezt is, hogy gondod van ránk. És akkor nem zúgolódva, keserűen, boldogtalanul telnek a napjaink, hanem neked szolgálunk. Neked, Jézus Istene, az egyetlen olyan Úrnak, aki az életre visz, és az életbe visz. Nagy kiadások előtt vagyunk, sokan ezekben az ünnepekben és készülődésben. Uram, hadd lássuk meg a mértékletesség erényét. És hadd lássuk meg azt is, hogy amire igazán szükségünk volt, azt kirendelted. És hadd tudjunk úgy állni előtted, hogy elmondjuk, köszönöm, Uram, hogy elvetted a szívemből az aggódást, és helyette boldog hálaadást adtál. Köszönöm, hogy elvetted szívemből a számonkérést, és helyette bizalmat adtál. Áldj meg bennünket ilyen szerinted való szent készülődéssel az ünnepekben. Szeretnénk csak neked szolgálni, téged imádni, és téged követni. Jézus Istenem, köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Nincs semmi titok, csak a pénteki ifi órák körül van egy kis kavarc, mert hogy az egyik csoport 10 éves évfordulót ünnepel, a másik csoport készül elutazni szombaton, és aztán nekem különböző híreket adtak, hogy a 4 ifjúsági csoport közül melyiknek mikor lesz megtartva az órája, mit vonnak össze, végleg nem értettem, ami nem egy kunsz nálam, hogy nem értem, de nem értettem, mondom, butaságot mégsem mondjak. Jött innen valaki az énekkarból, fölszólt, jött onnan, másikat mondott, mondom, kész. Elvesztettem a fonalat, remélem most megtaláltam ezzel a papírral. Na, mindjárt eljutok odáig. Itt van ugyanerről egy másik. Ezt most meg se nézem, csak össze ne keverjön. Tehát, akkor a hirdetések. Reformátusok lapja és iratterjesztés szolgálata. Megérkeztek, testvérek, a 2016-os esztendőre szóló bibliaolvasó kalauzok, úgyhogy ezekre különösen is fölhívom a testvérek figyelmét. Itt van a Németh Béla. Szó volt arról, hogy lesz adventi vásár. Mikor? Béla kihirdette. Tudnék, én úgy tudtam, hogy az első vasárnap most lesz, tehát a következő vasárnap karácsonyi vásárt tartunk, képzőművész gyülekezeti tagjaink munkáit fogják kiállítani, ahogy ezt már csináltuk a mögöttünk lévő évben vagy években is, nagy sikerrel, támogattassék a hazai ipar, tudjuk a jelmondatot, úgyhogy aki nem vett még karácsonyra ajándékot, még egy kicsit várjon. Jövő vasárnap itt a parkolóba kitesszük azokat az asztalokat, amelyeken az itt kitűnő képzőművész gyülekezeti tagjaink a készítményeiket megmutathatják, és lehet vásárolni belőlük. Jövő heti alkalmainkat jelentem, kedden 10 órakor asszonyóra, kedden este 6 órakor a férfiak bibliaórája, szerdán 7:30 kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor bibliaóra, csütörtökön este 6 órakor tehát a kis ifi bibliaórája lesz, pénteken az 5 órakor kezdődő Juvenis ifjúsági csoport óráját megtartjuk, a mini ifi órát nem, Este 6 órától a Kisifi 10. évfordulója lesz, szeretett vendégséggel egybekötött ünnepi alkalom, nagy ifi, tehát a 4. csoportnak nem lesz órája. Testvérek, a karácsonyi gyülekezeti körlevelet mindenkinek kiküldtük. Éppen ma is bejött egy asszony testvérünk azzal, hogy ő nem kapta meg a karácsonyi körlevelet. Nem én beszéltem vele, csak hallottam, hogy egy presbiter testvérünknek lediktálta a címét. Hadd jelezzem, hogy a mi számítógépes rendszerünkben mindenkinek benne van a neve, aki egyház fenntartói járulékot fizet. Akkor tudjuk meg, mikor valaki bejön, befizet, vagy csekket kér, és befizet egy bizonyos összegű egyház fenntartói járulékot, és ráírja a pontos nevét és a pontos címét. Akkor az begépelik itt a számítógépes rendszerbe, és van egy nyomtatónk, az pedig, amikor kiküldjük a gyülekezeti körleveleket, automatikusan címkézi azokat a borítékokat, akinek a neve és a címe pontosan rendelkezésünkre áll. Tehát, hogyha valaki ilyen formában nem támogatja az egyházközséget, sajnos nem tudjuk, hogy hol lakik. Hát honnan is tudnánk, miután nem hordunk magunkon táblát, hogy Kis János altábornagy 24. Tehát nem tudjuk. Tehát két dolog lehet, vagy a posta hibázott, mert néha hallunk ilyet, hogy tömegesen 10-15 leveleket bedobnak kukákba, mert unja kihordani, hiába van rajta a megfelelő értékű bélyeg, hiszen a postán adjuk föl ezeket a leveleket. Tehát vagy a posta hibája volt, készek vagyunk természetesen pótolni, és azoktól elnézést kérünk, vagy egyszerűen az illető nem fizet egyház fenntartó járulékot, így nem tudjuk a pontos címét, elérhetőségét. Biztatok egyébként mindenkit, hogy aki szereti ezt a gyülekezetet, és az itt folyó munkát fontosnak tartja, vállalja föl az egyházközséget személyes egyházfenntartó járulék befizetésével is. Köszönjük, akik hosszú évek óta ezt teszik már. Jelentem, hogy holnap temetjük Penkert Mihály presbiter testvérünknek a fiát, 10:45-kor az erzsébeti temetőbe, ifjú Penkert Mihályt, aki 50 esztendőt élt. A család gyászában osztozva hívjuk a gyülekezet tagjait, tehát holnap 10:45 erzsébeti temető, ifjú Penkert Mihály temetése lesz. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végére érkeztünk. A magyar himnusz éneklése előtt 278. számú dicséretünknek énekeljük a 8. versét. 278.8. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.